Drága mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk ezért a egyik legcsodálatosabb hétért, a nagy hétért, hogy megérhettük ebben az évben is, hogy itt lehetünk szívünk szerint, és ünnepelhetünk. Áldunk és magasztalunk, hogy mi itt ülünk a kényelmes padokban, hazamegyünk a lakásunkba, eszünk, iszunk, miközben azon elmélkedünk, arra gondolunk, hogy te kit adtál oda értünk, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk, hogy miközben mi mindezen akár kényelmesen ülve gondolkozunk, ő átszenvedte ezt a hetet, az egész napokat, éjszakákat. Áldunk téged, drága Úr Jézus Krisztus, aki odaszántad magad, és mindent azért tettél, mert fontos a mi megváltásunk, mert szeretsz minket, mert végig akartad vinni utolsó pillanatig, hogy megments minket, hogy valóban teljes legyen és elvégeztessen mindaz, amit az Atya kijelölt, ami megmentésünkért. Áldunk, Urunk, hogy indulhatunk most is ezen az úton, hogy indulhatunk egészen karácsonytól, és indulhatunk, és érkezhetünk így a nagy hétre, és köszönjük, Urunk, hogy kérhetjük így, áld meg minden estét számunkra, és minden egyes alkalmat, és hadd lehessen megújulás a te szent lelked által, ez a hét, ami számunkra, ami hitünkben, és hadd lehessen még mélyebben veled való találkozás, hadd lehessen még mélyebben benned való öröm, a te dicsőítésed, te kegyelmedből és szeretetedből, a lelked által kérünk, újíts meg újra minket. Ámen. Szeretett testvérek, a mai napi igét olvasom, a mai napi igénynek az első felét, vagyis a Máté írása szerinti evangélium 26. részének az 57-től a 67. terjedő verseit. Jézus a nagy tanács előtt. A Máté evangélium a 26. részéből így szólít bennünket Isten igéje. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter táborról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az élő Isten fia? Jézus ekkor így felelt, te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap erre megszaggatta a ruháját, és így szólt, Istent káromolta, mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, Prófétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged? Szeretett testvérek, vádak alatt. Ez a cím fogalmazódott meg bennem, ahogy végig tanulmányoztam ezt az igét, amely ugye a napi igénynek az első fele, még Péter tagadása van a mai napi szakaszban. Vádak alatt. Vajon mi hányszor voltunk, hányszor vagyunk vádak alatt? Mi jut eszünkbe ezzel a címmel kapcsolatban? Vádak alatt lehetünk, hogyha mondjuk a lelkiismeretünk vádol, beszél erről az ige. Vádolhatom én is sokszor, sokféleképpen magamat. Vádolnak a környezetemben élők, és most, ahogy az igére készültem, jött elém, hogy Jób, amikor végig elemzi az ő állapotát, akkor azt mondja, hogy vádol az én elesett állapotom. Vádolja az ő betegsége, az ő nehézsége. Mi minden vádolhat minket? És hát nagyon sokszor akár én vagyok az, vagy mi vagyunk azok, akik vádolunk másokat, akik által mások vádoltatnak. Ákosnak, a magyar dalszerzőnek és dalírónak van egy száma, amelyben olyan jól kifejezi azt, hogy mit érez ő, amikor vádak alatt van. Így fogalmazza meg ez a számának a címe, hogy majom a ketrezben. Így érzi magát. És aztán ezt írja, nem olvasom az egészet, csak egy részletét. Megy a műsor, nézed az életem, majom a ketrezben, igen, ráznám a rácsot, de nem merem, majom a ketrezben, de nem szabadulhat, börtönöm őresem, majom a ketrezben, szívem, annyiszor vádolsz, hogy már elhiszem, annak akarsz látni, ami nem vagyok. Szerintem nagyon jól megfogalmazza, és aztán az egész ének tovább, hogy micsoda kín benne lenni ebben az állapotban, hogy vádak alatt, vádak között. És úgy elgondolkoztam ezen rögtön, ahogy megszólítottad az ige, hogy ki az, aki leginkább vádolhatna bennünket? Vajon ki az, aki előtt úgy állhatnánk, hogy vádolhatna minket? Hiszen pont ebben az igében fogalmazódik meg, hogy Jézus Krisztus ugye ezt mondja magáról, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül. Ott van a hatalmas, a királyok királya, aki minden, de minden tud rólunk. A gondolatainkat, a cselekedeteink, mulasztásainkat, és ott áll mellette a királyok királya, aki szintén mindent tud. Vajon nem ő vádolhatna leginkább? És hogy gondolkozzunk el ezen, hogy vádol ő minket? És ahogy végignéztem az igét ezzel kapcsolatban, alapvetően ezt tudjuk főleg magunkra megfogalmazni, akik itt vagyunk hívő emberekként, hogy nem vádol minket. Hogy inkább ő az, aki most is ott áll a vádlottak padján. És aki pontosan az, aki magára veszi a minket ért vádakat, ő az, aki nagyon jól tudja, hogy mi kik vagyunk, de nem vádolni akar, hanem mit akar velünk? Megszabadítani azoktól, amik vádolnának. Ő az, aki nagyon jól tudja, hogy mi van velünk, és odaáll, és azt mondja, én elhordozom ezeket a vádakat és büntetéseket. És te szabad vagy, és nem vádolnak, nem kárhoztatlak. Mit mondanak a bűnös asszonynak, akit odahoznak sokan? Ugye emlékszünk ott a történetben, hogy azért viszik oda Jézushoz, hogy megkísértsék. Hogy na vajon most mit fog mondani? Most meg tudják őt fogni. annak a bűnös asszonynak, aki paráznaságon kapnak rajta. És akkor Jézus elcsöndesedik, a porba ír, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki nem bűnös. És amikor azt kérdezi Jézus az asszonytól, hogy hol vannak a te vádolóid, akkor azt mondja az asszonynak, én se kárhoztatlak. Vagy mit mond a római levél mi rólunk, Krisztusban hívő emberekről? Olyan csodálatos, véssük ezt a szívünkbe. Azt mondja, hogy ki vádolná az Isten választottait? Ki vádolná? Nem vádol bennünket, hanem Isten az, aki megigazít. Hát ha ő az, aki megigazít minket, miért akarna vádolni minket? Vagy amikor ott van Péter a tagadás útja után, és találkozik az Úr Jézussal, tele van az Úr vádakkal iránta? Tele lehetne, és látjuk, ahogy beszélget vele. És sorolhatnánk tovább ezeket a történeteket. Jézus Krisztus van a vádak alatt. És az ember, aki ott lehetne, nincs ott Isten által. Nyilvánvalóan bele fog ülni Jézus Krisztus abba a székbe, amelybe majd ítél. De az ő célja velünk, alapvetően a célja velünk az, hogy megszabadítson a vádak alól. És azokat fogja elítélni, akik nem éltek ezzel a lehetőséggel, akik nem fogadták el ezt egy életen keresztül, jól tudjuk ezt. De tulajdonképpen ezt az örömhírt szeretném itt rögtön a szívünkre helyezni, hogy ő megszabadítani akar, és nem vádolni. Ki az, aki alapvetően vádol? Újból is ezt láthatjuk itt, hogy aki vádol, az az ember. Aki vádol, az a sátán. Emlékszünk ugye jól a Zakariás próféta könyvéből, Jósiás főpapra, ahogy ott áll az Isten trónja előtt. És miért van fekete ruhában? Mert ott áll mellette a sátán, aki vádolja őt. És aztán Isten pedig oda megy, és leveszi róla ezt a vádló fekete ruhát, és felszabadítja őt. Ezt teszi velünk, ami atyánk ezt teszi, ezért jött el az Úr Jézus Krisztus, és úgy újból átjárta ez a szívemet, hogy az ember viszont nem tehet mást, és a sátán nem tehet mást, mint vádol, és nem tehet sokszor mást az én lelkem sem, mint hogy vádolom magam. Miért? Hát mert én nem vagyok szabadító. És mert a sátánnak nincs más célja, mint hogy elveszítsen minket. Egyedül Jézus Krisztus tud azon az úton elindítani bennünket, hogy látja, mi van az életünkben, de megszabadítani akar, mert ő a szabadító. De mindenki másnak nincs ilyen lehetősége. És ezért csak odáig tud eljutni, hogy vádol. És ezt a helyzetet látjuk itt egyértelműen is. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a helyzetet. Tehát Jézus Krisztus ott áll, és vádolják. Mindenki vádolja őt. Hogyha összevetjük a négy evangéliumot, akkor azt látjuk tulajdonképpen, hogy négyszer is át kell élnie ezt a vádoltatást. Az Úr Jézus Krisztus egész éjszaka fent van, ugye, nagy csütörtökön. Fent van, mert imádkozik, fent van, mert értünk imádkozik, fent van, mert különben is fent vannak a zsidók, ott a páskán és a kovásztalan kenyerek ünnepére készülve virrasztanak. De nem csak ő virraszt, hanem virrasztanak a főpapok szolgái, a katonák, akik azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet Jézust megfogni. És döbbenetes ezt látni, hogy ők azért vannak fönn egész éjszaka, hogy hogyan fogják meg Jézus Krisztust. És így fognak menni az ünnepre, másnap. És így mentek az ünnepből az ünnepbe. És azt látjuk ugye, hogy először elviszik a volt főpap házába, Annás, az ex-főpap, mondhatjuk így is, házába. Mert akik már nem főpapok, azoknak is volt olyan hatalmuk, és itt négy nevet is említhetnénk, akik még akkor éltek, hogy ők is aktívan beleszóltak a döntésekbe. Annáshoz viszik először, aztán másodszor a nagy tanács elé viszik, aztán Pilátus elé, aztán Heródes elé. Tehát kora hajnaltól, vagy késő éjszakától kezdődően négyszer is meg kell állnia így a vádlottak padján Jézus Krisztusnak. És mindannyian vádolják őt. Tulajdonképpen itt egy koncepciós per zajlik. Nyilvánvalóan eldőlt már az ő szívükben, hogy mi a vád és hogy mi az ítélet. Nem akarják meghallgatni, nem akarnak ezen gondolkozni, csak egyszerűen valami jogosságnak a látszatát akarják fenntartani, hogy jogosan ítélik el. Ne legyen nagy lázongás, ne legyen nagy hőzöngés, ezért végig viszik ezt a pert. Milyen bíróságok azok, amelyeknek a feladata nem az igazság kiderítése, hanem már végleg megvan, hogy mit akarnak kimondani. Nem, nekik pontosan üldözniük kéne a hamis tanukat, és pontosan ők maguk kutatnak hamis tanuk után. Nem azért, hogy megbüntessék ezeket a tanukat, hanem azért éppen, hogy alkalmazzák és felkérjék őket, hogy mindazt, amit már ők eldöntöttek, azt aláhúzzák. Azt látjuk ebben a történetben, hogy a vád háromféleképpen is történik. És ezt azért érdemes végignézni, mert ugyanígy folyik ez a mi életünkben is. Akár ellenünk, akár általunk. Először is hamis tanukat állítanak. Sok hamis tanú jön, olvassuk ebben a szakaszban, sok hamis tanú jön. Vannak emberek, akik pénzért, vagy pénz nélkül is, csak valamiért készek arra, hogy a másik ellen hamisan tanúskodjanak, és mindig vannak ilyen emberek. Döbbenetes ezt látni és tapasztalni. Dobos Károlyról írja a könyv, és most itt vasárnap, ahogy együtt voltunk, az ő unokája, Dobos Ágoston is elmondta, hogy amikor 53-ban innen hirtelen lehelyezték a fasori gyülekezet éléről, akkor a rendszernek azért fontos volt az, hogy a jogosság látszatát azt megőrizze. És ők is igyekeztek ilyen fajta koncepciós peren keresztül végigvinni a maguk jogosságát. És azzal a dologgal helyezték el innen ugye Dobos Károlyt, hogy kitettek egy fekete zászlót május 1-én. A fasori templomba a zászlótartóba. Azért tették ki, mert meghalt egy presbiter. Így ünnepelte Dobos Károly, így ünnepelte az ő vezetésével a fasori gyülekezet, mert akkor úgy tudom már Szabó Imre nem volt itt, május 1-ét. És nyilvánvaló a másik zászló is kint volt, de hogy kint volt a fekete zászló, ezzel hívták be, és ugye elé adták, hogy vagy palástvesztés, vagy pedig elvállalja azt, hogy kimegy a tanyavilágba. A hamis tanúk. Aztán másodszor, amit látunk ebben a történetben, hogyha a hamis tanúknak nem sikerülnek a vágyaik, elgondolkozhatunk ezen is, hogy miért nem. Vajon a bírói füleknek nem volt megfelelő a vallomás? Nem volt elég súlyos a vád? Vagy nem volt egybehangzó? Belekeveredtek a saját hazugságaikban? Vagy tudjuk ugye, hogy az Ószövetség szerint legalább két tanúnak kellett ugyanazt állítania, ha két tanú ugyanazt állította, és ebben nem keveredtek bele, és nem mondtak valamiképpen mást, akkor voltak szavahihetőek, akkor fogadták el azt a tanúskodást. Így jön ez a második variáció a történet szerint, hogy van egy olyan dolog, amiben ketten egyetértenek, ami elhangzik ebben a történetben. Így olvastam fel, le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni, mondta Jézus Krisztus. És itt látjuk a második dolgot ezzel a váddal kapcsolatban, vagyis, hogy igaz, mondta ezt Jézus Krisztus, csak elferdítik. Valami, ami elhangzott, tovább adja az ember, csak egy picit másként, más hangsúllyal, más üzenettel, máshogy értelmezve. Hiszen tudjuk mindannyian, hogy Jézus Krisztus miről beszélt, ugye a teste templomáról beszélt. Itt viszont úgy hangzik el ellene a vád, mintha a jeruzsálemi templomot akarta volna ő lerombolni, és három nap alatt felépíteni. Ők kifordítják. Miért tenne ilyet Jézus Krisztus, amikor Isten háza számára a legfontosabb, amikor szereti Isten házát? Úgy állítják be Jézust, mintha merényletet tervezett volna a templom ellen. Nyilvánvalóan ez végképp kizárná Jézus messiási voltát. Egy kicsit olyan, de mégse ugyanaz. Lehet, hogy hallották a testvérek már ezt a történetet, a konfirmandus könyvben van benne ez, egy ókori bölcshöz, Szókratészhez érkezik az ő tanítványa, és szaladva jön, igyekezve jön, és mondja, hogy Szókratész, Szókratész, mondani akarok neked valamit. És megállítja ez a bölcs, és azt kérdezi tőle, hogy állj, átvitted-e a hármas rostán, amit mondani akarsz? Először is igaz, amit mondani akarsz? Hát azt nem tudom. Hallottam, mondták, nem tudom. És a második rosta, amit kérdezni akarok, hogy jó, tisztességes, amit el akarsz mesélni? Hát nem, éppen nem az. Nem, az nagyon szaftos dolog, de hát nekem is mondták. És a harmadik rosta pedig, hogy építő, számomra hasznos, hogyha meghallom? Hát nem, nem különösebben hasznos. Hát hogyha se nem jó, se nem építő, se nem hasznos, akkor ne mondd el, akkor nem vagyok rá kíváncsi. Ne mondd tovább, mondta Szókratész. És a harmadik dolog, ami elhangzik itt ebben a történetben, hogy végül a főpap önvádat akar kicsikarni Jézus Krisztusból. Valami olyan mondatot, olyan megnyilatkozást, amivel ő vádolja meg önmagát, amit ők ott helyben tudnak ő ellene fordítani. És így hangzik el ez a kérdés. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az élő Isten fia? Ez mindannyiok számára a legmegbotránkoztatóbb, ha erre valaki azt mondja, hogy igen. Hiszen senki, de senki nem állíthatja így be magát, senki nem mondhatja azt magáról, hogy messiás, hogy Isten fia. Kivéve nyilvánvalóan azt, aki valóban az, akit az Atya elpecsételt, akit az Atya elküldött, aki cselekedeteivel, szavaival és minden egyes engedelmességével nyilvánvalóan ez bizonyította, hogy ő az. Itt a Máté írása szerinti evangéliumban ugye azt válaszolja az Úr Jézus, hogy te mondád. A Lukács írása szerinti evangéliumban azt válaszolja, hogy ti mondtátok, hogy én vagyok. Ha az eredeti szöveget nézzük, ez beleegyezés. Egyértelműen, mintha azt válaszolná az Úr Jézus, hogy egyetértek veled. Igen, egyetértek. De ha a Márk válaszát nézzük, ott pedig azt mondja, én vagyok. Tehát Jézus Krisztus egyértelműen hitvallást tesz. Tudja nagyon jól, hogy erre mi lesz a főpap válasza. Egyértelműen vállalja, mint ahogy mindig is ezt mondta, ezt vállalta. De itt különösen olyan csodálatos hangsúlya van ennek, hogy az élete árán is vállalja, hogy megvallja, hogy én vagyok. Hogy az élete árán is kimondja, egyértelműen kimondja, amikor tudja, hogy mit fog erre azonnal reagálni a főpap, hogy én vagyok a Messiás, hogy én vagyok az Isten fia. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy ugye az előbb mondtam, hogy a mózesi törvények szerint két tanú kell ahhoz, hogy egy bizonyságtétel vagy egy tanúvallomás igaz legyen. Olyan csodálatos, ahogy eszünkbe juthat a János evangéliumából, amikor az Úr Jézus Krisztus arról vall a János evangéliuma 5. részében, hogy neki nem ketten tanúskodnak, amellett, hogy az ő bizonyságtétele igaz, amellett, hogy valóban ő az Isten fia, hanem sokkal többen. Szeretném ezt a hosszabb szakaszt fölolvasni. Hallgassuk meg, hogyan vall erről Jézus Krisztus, hiszen ha az Atya és az ő és Jézus Krisztus mondaná ez, az is elég lenne a mózesi törvények szerint, de a János 5-ben így tanított erről. Ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Más az, aki bizonyságot tesz én rólam, és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, amelyen rólam tanúskodik. Ti elküldtetek Jánoshoz, és ő bizonyságot tett az igazságról. Én azonban nem embertől kaptam a bizonyságtételt, hanem azért mondom ezeket, hogy ti üdvözüljetek. Ő volt az égő és világító fákja, de ti csak egy ideig akartatok az ő világosságában örvendezni. Nekem azonban Jánosénál nagyobb bizonyságtételem van, mert a feladatok, amelyeket az Atya rám bízott, hogy teljesítsem azokat, tehát azok a cselekedetek, amelyeket elvégzek, maguk tesznek bizonyságot arról, hogy engem az Atya küldött el. De az Atya is, aki elküldött engem, bizonyságot tett rólam. Az ő hangját nem hallottátok soha, arcát nem láttátok, és az igéje sincs meg bennetek maradandóan, mert abban, akit elküldött, nem hisztek. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot. És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtatok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ne gondoljátok, hogy én foglak vádolni benneteket az Atyánál. Van, aki vádol benneteket, Mózes, akiben ti reménykedtek. Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Szól ez annak a jeruzsálemi közösségnek, akikkel kapcsolatban Jézus Krisztus sírt, zokogott, ezt mondja az ige, amikor rájuk tekintett, és olyan csodálatos látni ebben a szakaszban, hogy bizonyságot tesz ő arról, hogy Isten fia az Atya, azok a cselekedetek, és a próféták. És a mózesi törvényben két tanú szavát fogadták el, és itt négyszeres bizonyságtételt ír a mi Urunk Jézus Krisztus. Minden esetre borzalmas, fájdalmas ezt látni, hogy az a Jeruzsálem, akinek a legjobban elfogadnia kell, odaállítja az Isten fiát a vádlottak fagjára, azok a főpapok, akik Isten és ember között a közbenjárók voltak akkor, az egyetlen közbenjárót nem ismerik föl, és ők a részesei annak, hogy vádolják és elutasítsák, és beteljesedik az, ami az Ószövetségben ugye többször benne van igeként, hogy az a szegletkő, amelyet Isten adott, azt elutasítják, elvetik. Pedig Isten azt adta, hogy mi megmeneküljünk, hogy arra fölépüljön és megmaradjon a mi életünk igazán. És hát döbbenetes látni ugye a történet folytatását, hogy azonnal megszaggatja a főpapa ruháját, és kimondja, hogy halálra méltó. Nyilvánvalóan, ahogy mondtam az előbb, már ez az ítélet korábban megvolt, csak kellett valami, ami a jogosság látszatát kelti. És döbbenetes látni, hogy mindezek után meglátjuk, hogy hova jutnak ezek az emberek. Az az ember, aki elindul a vád útján, eljut az ítélethez, eljut az ítélkezéshez, és aztán kifordulnak magukból. Egyik írás magyarázó így fogalmazza, kivetkőznek emberségükből, undok féreggé válnak ezek az emberek. Hiszen elkezdik köpködni, elkezdik ütni, verni az Úr Jézus Krisztust, elkezdik bemocskolni testileg is őt. A vád, az ítélet és a kifordult ember. Olyan borzalmas elképzelni ezt a jelenetet, ahogy katonák és ott lévő zsidó szolgák köpködik sokan egymás után, és aztán gondolom, hogy becsukja az Úr Jézus az ő szemét, hiszen milyen dolog ez, ahogy köpködik, és akkor, ahogy meglátják ezt, hogy becsukja a szemét, mondják, hogy na mondd meg, na profétáld meg, hogy ki az, aki éppen üt, ki az, aki éppen bántalmaz téged. Micsoda borzalmas játék, hova tud eljutni az ember. Milyen borzalmas látni, hogy játszik azzal, akit úgy érez, hogy a markában van. Csúfolódik azzal, aki úgy érzi, hogy ki van szolgáltatva neki. És döbbenetes ezt látni, hogy ugye meg is fogalmazzák, hogy ha Isten fia vagy, hogyan lehetne Isten fia, gondolják, az, akivel lehet így bánni. Mert újból és újból el kell ezen gondolkoznunk, hogy lehet így bánni az Istennel? Lehet őt vádolni, lehet őt megcsúfolni, lehet őt leköpni, lehet rá mi minden mondani? Látjuk a világban, hogy mi minden történik ma is. És végül, szeretett testvérek, nézzünk az Úr Jézus Krisztusra, akivel kapcsolatban ezt látjuk, hogy meg lehet tenni. Hogy el lehet őt fogni, hogy lehet őt a vádlottak fagjára tenni, hogy lehet őt megcsúfolni, hogy lehet őt megkínozni, megverni, hogy mindezt hagyja, és ezt látjuk ebben a mai történetben, hogy ott áll az Úr Jézus Krisztus, és nem szól. És ott áll, és csöndben van. És ott áll, és végig viseli ezt az egész történetet, és csak egy részét látjuk most, és holnap folytatódik tovább, hogy mit visel még el. Nem olyan régen láttunk együtt családilag egy keresztény filmet, most így a bőjt idejében keresztény filmeket igyekszünk nézni, és ebben a filmben egy olyan sportolónak a megtérése van, aki előtte nagyon Sok minden van az életében, többek között az alkohol is, az indulatok is, és egyszer alkoholos állapotba vezet, és balesetet okoz, és az a rendőr, aki ezt a balesetet látja, nagyon mérges rá, mert a testvére, aki egy jó nevű ügyvéd, kimenti ezt az embert, és fölmentik a vádak alól, és aztán ugyanezzel a rendőrrel egy sportmérkőzésen összetalálkoznak. És a rendőr nagyon keményen a szemébe vágja, hogy ki vagy te? Egy alkoholista, aki az apától ezt örökölted, aki gyenge vagy, aki, és még sorolja, egy pillanat alatt annyi vádat elmond, hogy el se tudom sorolni. Mind jogos vádak. De mi ennek az embernek az első reakciója? Azonnal üt. Akkorát üt, hogy pillanat alatt a földön van ez a rendőr. És aztán ez az ember meg rögtön a börtönben. Elmondja ez a jelenet azt, ami mindannyiunkból azonnal kijön. A vádak alatt, egy éjszaka alatt, a köpködések alatt, az ütések alatt. Mi jön ki az emberből? És mi jön ki az Isten fiából? Az egyik legcsodálatosabb bizonyíték ez is arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ahogy ott tudja elviselni, elhordozni ezeket a vádakat, ahogy tud csöndben lenni, ahogy tud ebben a mély csöndben lenni, hogy nem szól semmit. Hogy mi minden van e mögött, hogy van ereje hozzá. Van ereje hozzá nem szólni, csak Isten által van erőnk nem szólni, amikor annyira szólnánk. Hogy nem méltók a cáfolatra ezek a vádak, mert olyan hamis vádak. Vagy most ennek most van itt az ideje, hogy ne szóljon, hiszen látjuk sokszor a Bibliában, hogy szól. Van, amikor annak van az ideje, hogy szól a farizeusok vádjaira, és egyértelműen megválaszolja. Ideje van a szólásnak, és ideje van a csöndnek. Bárcsak meg tudnánk ezt mindig látni. Hogy nem keresi Jézus a felmentést, ezért sem szól. Hogy hagyja az igazságosan ítélőre. És ugye itt végigvehetnénk sok történetet a Bibliából. Ahogy Dávid is hagyta, ahogy Mózes is hagyta. Aki először keményen ütött, de aztán hagyta, amikor őt vádolták éppen a testvérei, és Isten egyértelműen elhozta azt, hogy megmutatta Mózes igazságát. És hát a Bibliában háromszor is elhangzik ez az ige, amelyet Jézus Krisztus elmond, és amelyet énekeltünk is a kezdő énekben. A 64. versben így olvastam. Mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Háromszor is benne van ez az igében. És milyen csodálatos, hogy ez a mostantól fogva például beteljesedik, ugye, amikor Istvánt megkövezik, és amikor föltekint az égre az első vértanú, és azt mondja, hogy látom az ember fiát, ahogy ott van az Isten jobbján. Elkövetkezett ez. Olyan csodálatos látni az ő bizonság tételébe, és olyan csodálatos látni, hogy mindez proféciák sorának a beteljesedése, hiszen olvashatnánk Dánielt, olvashatnánk a Zsoltárok könyvéből, ahol pont ezek az igék vannak, és ezeknek beteljesedése, amiket mond Jézus Krisztus. Aki a királyok királya, aki ott ül most az atya jobbján, aki a leghatalmasabb, mindezt végig tűri, és mindezt végig állja, és mindebben megáll mi értünk. Kávi János azt mondja, amikor végig elemzi mindezt, Isten véghetetlen kegyelmének a bámulata. Ez a szakasz. Isten véghetetlen kegyelmének a bámulata. Jézus, de sokat vettél te magadra. Ilyen sokra értékelte Isten a mi szabadulásunkat, és ilyen sokra értékeli Jézus Krisztus a mi életünket, hogy mindezt megteszi értünk, és megteszi mindazt értünk, amiről holnap és holnap után hallunk. És olyan döbbenetes látni ebben a szakaszban, hogy Jézusban csak hinni lehet, vagy pedig őt így vádolni. Jézusban csak hinni lehet, vagy pedig így ellenségévé válni. Jézus előtt fejet hajtani lehet, vagy pedig őt elítélni. Áldjuk a mi Urunkat, hogy mi hiszünk benne. És áldjuk a mi Urunkat, hogy ebben a hitben akar minket megerősíteni ezen a héten is. Így legyen. Amen. Drága mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért a drága hitért, amelyet te adtál a mi szívünkbe, amelyet te ébresztettél, te nyitottad meg a mi fülünket, szívünket, és te gerjesztettél a mi szívünkben. Csodálatos dolog ez, hogy a mi hitünk által megláthattuk Jézus Krisztust, mint szabadítót, és benne üdvösségünk lehet. És nem azon az úton járunk, amelyen azok járnak, akik nem hisznek benned. Látjuk ezt az utat, ahogy lealjasodnak, ahogy embertelenül bánnak azzal, aki csak jót tett velük, ahogy átadatnak annak, ami a szívükből kijön, ami a szívükből van. Köszönjük, Urunk, hogy te folyamatosan tisztogatod a mi életünket és szívünket, és nem azon az úton vagyunk, hogy egyre mélyebbre megyünk a mi bűneinkben, hanem egyre szabadabbá teszel minket, és te már megszabadítottál, amikor megismertünk téged. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a drága ajándékban erősödhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy dicsérhetünk téged. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy ne a vádak útján járjunk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy tudjunk hallgatni, amikor hallgatni kell, szólni, amikor szólni kell. Kérünk, könyörülj meg mi rajtunk, hogy mindazt, ami általunk, nekünk adatott, azt tudjuk úgy vinni a te erőddel, rátekintve, ahogyan te tetted, és dicsőítünk téged. És hadd tudjunk egyre mélyebben és mélyebben rád nézni, így kérjük, áld meg a következő napokat, következő alkalmakat. Hadd tudjunk még mélyebben dicsőíteni téged, aki a mi csodálatos megváltónk, Isten fia, szabadítónk vagy. Amen. Az Úr Jézus így tanít imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek, a mi Atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon mi velünk. Amen.